Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, ünnepi úrvacsorás Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található János evangéliumában, méghozzá a 14. részben, a 12-től a 21-ig tartó versben, illetve a 25-ben a következőképpen. Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz. Mert én az atyához megyek, és amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban, ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismerheti. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem, aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám. Én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. A pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Amen. Jöjjetek testvéreim, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, szeretnénk szeretni téged, szeretnénk követni téged. Meg kell azonban vallanunk, hogy magunkban képtelenek vagyunk erre. Olyan könnyen elcsüggedünk, de még az örömeink is távolabb vihetnek tőled. Ezért kérünk most is, hogy könyörülj rajtunk, küldd el a pártfogót, a szent lelket, hogy megelevenítsen bennünket, és az itt létünk valóban ünnepé válhasson, melyben veled találkozhatunk. Köszönjük, hogy ezt is bátran kérhetjük a nevedben. Amen. Szeretett testvéreim, így helyeteken maradva, de figyelmes szívvel hallgassátok meg Istenünknek azt az igéjét, mely alapján ma öröm üzenetet kívánok hirdetni közöttetek, szent lelket segítségül hívva. Megírva találhatjuk ezt az ige szakaszt a Királyok második könyvében, méghozzá a második könyvnek a második részében, az első 12 versben a következőképpen. Amikor az Úr Illést forgószélben az égbe akarta ragadni, Illés és Elizeus elment Gilgálból. Illés ezt mondta Elizeusnak: maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. De Elizeus így felelt: az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el. Elmentek tehát Bételbe. A bételi proféta tanítványok oda mentek Elizeushoz, és ezt mondták neki: tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: én is tudom, de hallgassatok. Akkor ezt mondta neki Illés: maradj itt, Elizeus, mert engem Jerikóba küldött az Úr. Ő azonban így felelt: az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el. Megérkeztek hát Jerikóba. A jerikói proféta tanítványok odaléptek Elizeushoz, és ezt mondták neki: tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: én is tudom, de hallgassatok. Azután ezt mondta neki Illés: maradj itt, mert az Úr a Jordánhoz küldött engem. Ő így felelt: az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el. Így hát együtt, ketten mentek tovább. Velük ment 50 próféta tanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a Jordánnál, tőlük távolabb azok is megálltak. Illés fogta a palástját, összegöngyölte és ráütött vele a vízre, mire az ketté vált. Ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta. Amikor átéltek, Illés ezt mondta Elizeusnak. Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadtatom tőled. Elizeus így felelt. Jusson nekem kétszeres rész a benned munkálkodó lélekből. Ő erre így felelt. Nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadtatom tőled, akkor úgy lesz. De ha nem, akkor nem úgy lesz. Amikor aztán beszélgetve továbbmentek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgószélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltozott. Atyám, atyám, Izrael harci kocsija és annak hajtója. Azután nem látta őt többé. Amen. Szeretett testvéreim, talán furcsájátok, hogy ma egy ószövetségi történetet hoztam elétek, de hiszem azt, hogy ezen a történeten keresztül is ugyanazzal a lélekkel találkozhatunk, akivel a pünkösdi történetben találkoztunk tegnap, akiről a konfirmandusok bizonyságot tettek, vagy akiről ma azt olvastam, hogy Jézus megígérte, hogy elküldi. Tudjátok, úgy van ez, hogy amikor az atya kerül szóba, akkor elég magabiztosan tudunk ezt vagy azt mondani. Hiszen az atyát el tudjuk helyezni így a gondolatvilágunkban. A szívünkben is talán egyszerűbben tudunk hozzá kapcsolódni. Az atya a gondviselő, ő a teremtő, ő a hatalmas, vagy másképpen is megközelíthetjük, és azt mondjuk, hogy ő az apuci. Furcsa talán ez a kifejezés, de amikor Jézus azt mondja, hogy abbá atyám, és mi is ezt kiáltjuk vele, abbá atyám, akkor így szólítjuk meg a teremtő, gondviselő, hatalmas Istent, hogy apuci. Ezzel a szeretetteljes odafordulással vagyunk felé, mert hogy ő így tekint ránk. Mondhatnám azt is, hogy talán a fiúval van, bocsánat a kifejezésért, a legegyszerűbb dolgunk. Hiszen a fiút még inkább ismerjük, az ünnepeink is kapcsolódnak hozzá, karácsonykor a testélettigével találkozunk, megismerjük az ember Jézus Krisztust. Húsvétkor rácsodálkozunk arra, hogy igen, ő a megváltó. Ő tulajdonképpen nem egy szimpla ember, hanem hatalmas Isten is. Látjuk őt gyógyítani, sokat olvasunk róla. Ember emberhez, ember Istenhez könnyen tud kapcsolódni. Na de mi van a Szentlélekkel? Hogy álljunk ő hozzá? Azt hiszem, hogy nem csak én vagyok vele úgy, hogy amikor a Szentlélekről kéne beszélnem, akkor vagy dadogni kezdek, hogy hát igen, tudjátok, van ő is, a Szent Háromság Isten harmadik személye, és hát igen, a lélek. A másik oldalról, ez már egyébként félig meddig az is volt, megpróbálhatom beskatujázni, leírni kívülről, dogmatikusan, olyan nagyon tudományosan, ezt és ezt elmondhatjuk róla. A hitvallásaink így beszélnek róla. Ha felcsapom a Heidelbergi kátét, akkor is olvashatok a Szentlélekről. Nagyon keveset egyébként, de valamennyit igen. Mégis pünköskor valahogy ráirányítja Isten a figyelmünket, a Szentlélek Istenre, még inkább az ő munkájára, és valamit szólnunk kell róla. Hogy tudjunk kapcsolódni, és félretegyük a dadogást, leginkább a munkájában találkozhatunk vele. Erről tudunk beszélni. Láttam, hogy most is osztogatta Kati néni az újságot, talán tegnap is már többen kezünkbe vettük, hogyha elolvassuk a bevezetőt, akkor ott találkozhatunk a Szentlélek munkájával, hogy hogyan szólít meg, hogyan dolgozik egyen-egyenként az életünkben. Ezzel a munkával találkozhatunk az ószövetségi történetben is, mert hogy a lélek ugyanaz, amit most felolvastam nektek. Találkozhatunk azzal, ahogy a Szentlélek átformálja valakinek az életét. Erre szeretném, hogyha most rácsodálkoznánk egy kicsit, hogy lesz egy tanítványból olyas valaki, aki másokat is tanítványokká tud tenni, tanítványozóvá fog válni. Illés és Elizeus kapcsolatán keresztül szeretném, hogyha figyelnénk egy kicsit a Szentlélekre, arra, hogy ő akkor és ott miként munkálkodott, hogy Jézus Krisztus korában miként munkálkodott, és ma köztünk hogyan munkálkodik. Ez egy hosszú folyamat, nem csettintésre működik. Nem egyik pillanatból a másikra lesz valakiből tanítványozó, tehát olyan ember, aki másokat is Istenhez tud vezetni, meg tud szólítani, bizonyságot tud tenni. Ennek a folyamatnak lépései vannak. Hogyha Elizeus és Illés történetét végignézzük, akkor ezeket a lépéseket felfedezhetjük. Hát erre az útra hívlak ma benneteket. Nézzük meg a kezdeti szakaszt. Van egy híresen magányos prófétánk, Illés, és mégis ott látjuk mellette Elizeust, akit ő elhívott. Viszont azt is olvastam, talán ez mindenkinek megragadta a figyelmét, hogy Illés többször mondja neki, hogy Elizeus, menj el, engem tovább visz az Úr, de te maradj itt. Ne gyere velem. Elizeus viszont mit mond? Azt, hogy az élő Úrra és az életemre mondom, hogy veled maradok, hogy kitartok melletted. Elizeus foggal, körömmel ragaszkodik Illéshez, ragaszkodik az ő mesteréhez. Követi először Bételbe, aztán Jerikóba, aztán a Jordánhoz. Újabb és újabb próbákon keresztül mondja azt, hogy de én kitartok melletted, hűséges vagyok hozzád. Miért ragaszkodik ennyire? Miért olyan fontos, hogy ott maradjon Illés mellett? Biztos, hogy sokat tanult már tőle. De úgy érzi, hogy még nem eleget. Még szeretné, hogyha tanulhatna. Szeretné, hogyha Illés vezetné őt. Fontos neki. Egyszerűen szüksége van rá. Nem engedi el. Egészen az utolsó pillanatig kitart mellette. Ugyanezt a ragaszkodást láthatjuk tulajdonképpen Jézusnál és a tanítványainál is. Jézus megszólít valakit, kövess engem. Két egyszerű szó. Kövess engem. Felállnak halászhálók mellől, felállnak a vámszedő asztalok mellől. Ott hagyják az életüket, azt, ami körülvette őket, és követik Jézust. És így lesznek ezek az egyszerű emberek, akik egyébként nem különböztek tőlünk tanítványá. Mindvégig kitartanak Jézus mellett, amíg ott van a Mester. 3 éven keresztül vele esznek, alszanak, hallgatják a tanítását, a beszédét. Végig velük vannak. Végig Jézussal vannak. Mester és tanítvány, ezt láttuk Illés és Elizeus kapcsán. És ezt látjuk Jézus és a tanítványai kapcsán is. Ma talán nem azt mondjuk, hogy mester és tanítvány, hanem azt mondjuk, hogy mentor és mentorált. Talán így jobban tudunk kapcsolódni. Érdekes szerintem az, hogyha rácsodálkozunk arra, hogy ez a kapcsolat, amit most kezdünk újra felfedezni, mennyire fontos Isten előtt is. Nem azt mondja, hogy menj és csináld, hanem azt mondja, hogy gyere velem, megtanítalak arra, hogy csináld. Ha nem lett volna fontos ez a kapcsolat, akkor én biztos vagyok abban, hogy Jézus nem vesződik a 12-vel. Ha olvassuk az evangéliumokat, akkor azért ott elég húzós történetek vannak, hogy miket meg nem csináltak a tanítványok. Mennyire irigykedtek, lázadtak, nem értettek semmit se. De Jézus kitart mellettük. És a tanítványok is kitartanak végül is Jézus mellett. Fontos ez a kapcsolat, mester és tanítvány, mentor és mentorált kapcsolata. Hatalmas dolog az, amikor valaki beleáll egy ilyenbe. Egy olyanba, amilyen kapcsolatban Istenről tanulhat. Tegnap hallhattunk erről, hogy mekkora öröm az, amikor valaki kívülállóból közénk tartozóvá válik. Amikor először eljön templomba, milyen nagy dolog az. Hallhattuk azt, hogy milyen öröm, amikor valaki aztán nem csak egyszer teszi be ide a lábát, hanem ezt az utat kezdi el járni. Talán rácsodálkozhattunk mindannyian a konfirmandusainkra, arra, hogy ők bizonyságot tettek, arra, hogy ők itt vannak. Hadd mondjam azt, hogy nekem annyira megható volt látnom a 9-eket. Igen, a most konfirmáltakat is, de a tavalyiakat is főleg. Tavaly 9 konfirmandusunk volt, és ők egész évben itt voltak velünk, és tegnap együtt úrvacsoráztak. Amikor azt láthatjuk és fedezhetjük föl, hogy valaki tanítvány lesz, és hűségesen kitart. Ezt példázták ők nekem. Vajon van-e bennem ennyi hűség? Vajon van-e bennem ennyi kitartás? És hadd tegyem fel ezt a kérdést számotokra is. Van-e bennetek ennyi hűség és kitartás, hogy így ragaszkodtok, hogy tanítványként nem tértek le az útról, hanem ott vagytok, ahol tanulhattok, ahol még hallhattok Istenről. Legyen szó egy házi csoportról, vagy legyen szó az istentiszteleti közösségről. Van-e bennünk ennyi kitartás, mint amennyi volt a kilencekben, vagy mint amennyi volt Elizeusban, hogy így ragaszkodott éléshez? Akarunk-e ilyen elszántan tanulni és növekedni? Azonban a történetből azt is láthatjuk, hogy ez a kapcsolat ez nem tart örökké. Láthatjuk azt, hogy Elizeusnak el kell válnia Illéstől, mert hogy Illést az Úr magához ragadta. Elizeus eddig a földi mesterét követte, ezen a ponton azonban le kellett válnia róla, és a saját lábára kellett állnia. Mit jelentette számára? Azt, hogy eddig megfigyelő volt csupán, passzív tanítvány volt, ettől a ponttól kezdve azonban aktívvá válik, megkezdi a szolgálatát. Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, amikor a gyerekek elkezdenek felnőni, elkezdenek cseperedni, egyre több mindent tudnak maguktól is. Azonban eljön egy pont, amikor elhagyják a szülői házat, amikor teljesen önálló életet kezdenek. Amikor ez megtörténik, akkor sok-sok dolog van, amit így felfedezünk, hogy hát ez nem magától lett. Nem magától van reggeli az asztalon, és nem magától van tiszta ruha a szekrényben. Ezeket mind-mind meg kell tenni, mert addig a szülők, a gondviselők, a mesterek, a mentorok mindezekben segítettek. Most már azonban önálló lábra kell állni, és ezt magunknak kell megoldani. Persze ez a leválás, ez egyáltalán nem könnyű folyamat. A nagykorúság nem egyszerű történet, viszont az életnek természetes velejárója. Amikor Elizeus ott volt Illés mellett, akkor árgus szemekkel figyelte őt. Viszont utána önálló lábra kellett állnia, és mindazt, amit tanult, már neki kellett továbbadnia. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy vajon mi mikor vagyunk készen erre a leválásra? Ti készen vagytok a leválásra? És talán most elgondolkoztatok azon, hogy egyáltalán mit jelent esetünkben a leválás. Jelenti azt, hogy akkor itt és most fel kell pattanni, el kell indulni messzire, új otthont alapítani, vagy jelenti azt, hogy ha mi Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, akkor innentől kezdve többet Krisztusról se halljunk. Esetleg azt, hogy ha egy csoportba járunk, akkor, vagy jártunk eddig, akkor többé oda be ne tegyük a lábunkat, mert hogy mi nagykorúak vagyunk, és már jól tudjuk. És ezentúl ne álljunk szóba se lelkésszel, se hitoktatóval, se csoportvezetővel. És remélem, hogy most nagyon furcsán néztek rám, mert hogy egyiket se jelenti ezek közül. Természetesen nem arról van szó, hogy új otthont kéne alapítanunk, vagy új gyülekezetet. Nem arról van szó, hogy többé ne tanuljunk azoktól, akik előttünk járnak a hitben. És végképp nem arról van szó, hogy Jézus Krisztushoz többé ne kapcsolódjunk személyesen. Esetünkben a nagykorúság azt jelenti, amit végső soron Elizeusnak is jelentett, hogy már nem csak megfigyelők vagyunk, hogy már nem csak passzív hallgatók vagyunk, hanem elkezdünk mi magunk is beállni a szolgálatba, hogy már mi is el tudunk látni apróbb vagy nagyobb feladatokat, hogy erre rá tudunk csodálkozni, hogy igen, erre én már képes vagyok, ezt már meg tudom tenni. Ennek az örömét jelenti a nagykorúsággá válás, hogy igen, én is szolgálhatok, igen, nekem is feladatom van. Olyan jó volt azt hallanom a hétvégén, amikor valaki arról mesélt, hogy ő ezt felfedezte. Felfedezte azt, hogy őt mozgatja Isten igéje, megszólította, és jó lenne erről másokkal is beszélni. És az iskolában összegyűltek, először csak ketten, és aztán többen, és többen, és azóta hetente bibliaórát tartanak. Olyan jó volt ennek az örömét hallani tőle, hogy igen, most már én is be tudok állni a sorba, mert hogy Isten lelke ezt elvégezte bennem. Olyan jó azt látni, amikor felfedezi valamelyikőtök azt, hogy neki itt helye van, neki itt szerepe van, hogy ő meg tudja tenni, hogy ez az ő feladata. Olyan jó azt látni, hogy a lélek munkálkodik közöttetek. És olyan jó azt látni, ahogy a gyermekek felnőnek. Ilyen értelemben is, a hit útján is. Mert amikor így ellátjuk a feladatunkat, amikor így beállunk a szolgálatba, akkor egyrészt passzívból aktívvá válunk, másrészt gyermekből felnőtté válunk, harmadrészt pedig betöltjük azt a feladatot, amit Jézus Krisztus ránk bízott. Teljesítjük a parancsot, amit ő adott a tanítványainak, tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Hogyan? Ez a fogós kérdés mindig, hogy hogyan történik mindez. Azt olvastuk, hogy Elizeus Illés kérdésére ennyit mondott, jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész. Mit jelent az, hogy a lélekből kétszeres rész? Az örökségről szól ez. Az Ószövetségben az elsőszülött örökségét jelölte a kétszeres rész. Amikor Elizeus ezt kéri Illéstől, akkor tulajdonképpen az örökségét kéri ki. Talán többen tudnak ahhoz kapcsolódni, hogy az örökség mennyire fontos. A családokban, a baráti körökben talán hallottunk már ilyen történetet, amikor az örökségen igen komoly harc ment, mert hogy fontosnak tartjuk még ma is. És mennyivel fontosabb volt ez az Ószövetség korában? Volt, aki csalt és lopott azért, hogy megkapja az elsőszülöttnek járó áldást. Ugye Jákobról beszélek. Ennyire fontos volt számára. Minden szabályt szinte áthágott, hogy megszerezze ezt az örökséget. Mert hogy az örökség az, amiből élni tudunk. Elizeus örökségként a Szent Lelket kérte. Belőle akart élni. Profétaként nem is lehet másként. Ha a profétának nincsen Szent Lelke, akkor csak emberi beszéd az, amit ő tud mondani, amit ő tud adni. Nem értheti meg Istent a lélek nélkül. Ezért volt óriási szükség arra, hogy megkapja a lelket. És testvéreim, ahogy olvastam az olvasmányban, Jézus Krisztus ugyanígy ígérte nekünk is a Szent Lelket. Talán megdöbbenhetünk ezen, hogy ott az Ószövetség korában csak egy-egy ember kaphatott a Szent Lélekből, csak egy-egy ember lehetett ilyen szoros kapcsolatban Istennel. Jézus Krisztus azonban minden tanítványának ígérte a lelket. És ott pünköskor kitöltetett a lélek, és azóta is, hogyha kérjük, akkor mind megkaphatjuk. Mind kapcsolódhatunk ilyen szorosan Istenhez. Mindannyiunk öröksége lehet a Szent Lélek. Miért olyan fontos ez számunkra, hogy megkapjuk a Szent Lelket, hogy betöltekezzünk vele? Testvéreim, azt kell mondanom, hogy a Szent Lélek nélkül nem tudunk Istenről meg semmit se. Mert ő az, aki megérteti velünk az igét. Ő az, aki által felnyílik előttünk a Szentírás. Talán tapasztaltátok azt, hogyha elkezdtetek olvasni így Bibliát, akkor hirtelen így megértettétek, hogy miről szól. Van egy szakasz, amivel már régóta küzdötök, nem tudjátok, hogy pontosan mi is az, és egyszer csak világossá válik. A lélek munkája ez bennetek. A Szent Lélek az, aki átformálja az életünket, aki kialakítja az új szokásainkat. Igen, ő késztet bibliaolvasásra is. Egyébként hallottuk ezt is az egyik konfirmandustól, hogy nem egyszerű dolog ez, nem jön magától, nem természetes. Pedig milyen nagy elhatározásaink vannak. De a Szent Lélek az, aki ezeket az elhatározásokat, ezeket meg tudja őrizni bennünk, aki segít kitartani ezen az úton, aki vezet bennünket. A Szentlélek az, aki által tudunk Isten mellett dönteni újra és újra. Ő tanít meg bennünket hallgatni, ha hallgatni kell, beszélni, ha beszélni kell. Kellő időben a kellő szavakat megkaphatjuk tőle. Ami jó vigasztalni, jó bátorítani és jó inteni is. Mekkora bölcsesség kell ahhoz, hogy tudjuk, hogy mikor mire van szükség. Egyedül a Szentlélek által lehetséges ezt, hogy felismerjük. De ő tanít meg szeretni is. Hadd hozzam megint az újságot példának, lapozzátok föl. Annyi személyes történet, bizonyságtétel van benne, ami arról szól, hogy egyes emberek életében hogyan munkálkodik a Szentlélek. Megdöbbentő, bíztató és bátorító ez. És a Szentlélek Isten az, aki ajándékokat és képességeket formál bennünk arra, hogy betöltsük a szolgálatunkat. Általa lesz tűz, erő és élet a létünkben, ami mások előtt is példa, ami másokat is Istenhez vezet. Tudom, sokat beszélek a konfirmandusokról, de ez friss élmény számunkra talán, hogy olyan jó volt azt látni és hallani, ahogy ki tudták mondani, hogy bizonyság, a tavalyi konfirmandusok élete bizonyság volt az ideiek előtt, hogy általuk tüzet kaptak, hogy általuk Istenhez fordultak, elindultak még inkább ezen az úton. De nem csak a konfirmandusok, számtalan bizonyságtételt hallottam már a gyülekezetben, táborokban, beszélgetésekben, amikor valakinek az élete egy ponton példává vált előttem. Nem azért, mert ő maga olyan tökéletes lett volna, hanem azért, mert Isten szent lelke átragyogott az életén, és Istenhez vezetett engem is. Gondolom, ti is tapasztaltátok már ezt. Talán a másik oldalról is, amikor egy-egy szavatok bizonysággá vált mások előtt. Hogyan szolgálhatjuk mi Istent? Hogyan állhatunk be ebbe a feladatba? Mindenki azzal a képességgel, amivel rendelkezik, úgy, ahogy vagytok. Hadd hozzak egy külsős történetet is, C.S. Lewis történetét. Talán többen ismerjük a Narnia krónikáit, könyvsorozat ez eredetileg, de már filmek is vannak belőle. Ő korábban ateista volt, és vitatkozott a professzor társaival. Irodalomtörténészként megtehette. Kívülről és magaslóról beszélt. És aztán az egyik barátja odaadta neki a Bibliát, és azt mondta, olvasd el az evangéliumokat, ismerd meg azt, akiről beszélsz, és utána vitatkozhatunk tovább. Irodalomtörténészként nem okozott számára gondot az, hogy olvasson. Elolvasta a Bibliát. És aztán azt fogalmazta meg, hogy akiről az evangéliumok szólnak, vagy egy igazi vérbeli csaló, vagy pedig valóban Isten fia. A Szentlélek mutatta meg neki, hogy utóbbiról van szó. Rövid időn belül tanítvány lett belőle, elköteleződött Isten mellett, és aztán pedig ő maga is másokat tudott Istenhez vezetni, azáltal, hogy például megírta ezt a regénysorozatot. Abból főzött, amilyen volt. Mi miből főzünk, kedves testvéreim? Mi az, amit Isten használ rajtunk keresztül az életünkből? Talán így most már a végéhez közelítve ti is látjátok azt, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodik, hogyan válhatunk az ő vezetésével nagykorúvá, hogy megérthetjük azt, hogy a mi életünket is tudja Isten használni, hogy mi is beállhatunk az ő országának építésébe. És nem csak úgy általánosan, hanem pillanatról pillanatra is. Szeretett testvéreim, hadd kérdezzem tőletek a végül azt, hogy ti hogy vagytok ezzel? A helyeteken vagytok? Megtaláltátok már azt, hogy hol tudtok szolgálni? Hogy hol tudtok Istenhez kapcsolódni? Merre vezet titeket a lélek? Látjátok ezt? Talán keveset beszélünk így róla. Pedig azt is láthatjuk, hogy lélek nélkül nincsen élet. Kérjük ezért Istent újra és újra, hogy töltsön be bennünket szent lelkével, hogy igazi, hűséges, nagykorú tanítványai lehessünk. Olyanok, akik meg akarják őt ismerni kitartóan és hűségesen, és akik aztán ebből, amit megértettek és megtapasztaltak, tudnak másoknak is adni. Ezért imádkozzunk. Most először csendben és magunkban, aztán majd közösen. Istenünk, hálát adunk neked a pünkös csodájáért, azért, hogy valóra váltottad az ígéretet, hogy van pártfogunk, aki által megérthetünk téged, a vezetésedet. Kérünk, hogy szent lelked által formáld és formáld át életünket, hogy róla tehessünk tanúságot. De ne csak észből, ne csak a csupasz ismeretből, hanem a szívünkből is. Azáltal, hogy már megtapasztaltuk, hogy te valóban élő és ható Isten vagy. Hadd legyen ez egészen személyesen tapasztalatunk. Hadd kapcsolódjunk ilyen mélyen hozzád. Szeretnénk téged kérni, hogy ne csak bennünket eleveníts meg, hanem mindazokat, akik betegek, akik megfáradtak, akiknek gyászt kell elhordozniuk, vagy nehézséget. Őket is te vigasztald és bátorítsd, te vigyél életet a létükbe. És köszönjük neked azt is, amikor az éremnek nem ezzel az oldalával találkozunk, hanem amikor jó dolgunk van. Köszönjük neked mindazokat, amikért hálát adhatunk. Köszönjük azt, hogy ha ünnepelhetünk, köszönjük, hogy találkozhatunk veled. Köszönjük ezt az Isten tiszteletet is, amikor te akarsz szólni. Annyi mindenért tudnánk hálásak lenni, hogyha képesek lennénk csöndben megállni. Ezért kérünk, hogy ebben is te taníts bennünket, hogy vegyük észre mindazt a sok jót is, amit te elvégeztél és adsz nekünk, hogy a nehézségekben is téged lássunk meg, hogy így tudjunk tovább menni az úton. Így kérünk, hogy őrizd meg bennünket ezután is, te vezess és légy őriző pásztorunk. Jézus Krisztus nevében kérünk téged, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Akik őre néznek, felvidulnak, arcuk meg nem pirul, mert ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Amen. Áldott pünkösdöt kívánunk minnyájunknak.